Előjáróban én is szeretném megköszönni mindazoknak, akik korábban érkeztek, mint akár én, és tényleg itt a hátrahagyott piszkot takarítottátok. Remélem nem az a tanulság, hogy legközelebb majd óra után 10 perccel érkeztek. Azért is köszönöm egyébként a munkátokat, mert én azóta már felavattam a székünk alatt ismét a lányaim innivalójával, de a végén majd természetesen majd takarítok. Örülök, hogy ennyien összejöttünk. Ki az, aki azért jött el a mai alkalomra, mert ez augusztus 3. vasárnapja? Hűha. Igen, tehát konkrétan, hogy augusztus 3. vasárnapját üljük, én itt állom. Hát akkor segítek, mi volt 2009. augusztus 3. vasárnapján? Akkor is én prédikáltam. Úgyhogy már most szólok akkor előre, hogy a mobilotokba programozzatok be engem 2011. augusztus 3. vasárnapjára. Nehogy holmi csipcsup ázsiai körút, vagy valami tanszervásár az akciós hiperbasarkon itt konkurensem legyen majd aznap. Na de itt a tréfás felvezető után ezt tegyük félre, és így van hely egy másik viccnek. Az egyszeri kőműves, amikor éppen a szakipari munkáját mímeli, akkor oda megy hozzá megrendelő, és megkérdezi, hogy mester, ebből meg mi fog kikerekedni? És hát a szakítól rutinból jön a válasz, hogy hát ha pár óráig megáll, akkor fal, ha ledől, akkor járda. De hál' Istennek a szakma ennél elhivatottabb tagjai építették azt a falat, azt a várfalat, ami a mai napon Isten igéjében elénk fog kerülni, amely azonban akárcsak a vízben ez is járdává vált. Tehát a párhuzam megvan a vicc és a bibliai valóság között. Tehát van egy fal, ami arról lett híres, hogy leomlott. Szerintem nincs olyan fal, amelyik a karrierjét úgy kezdené, miközben rakosgatják a kőművesek őt, hogy hát én leszeretnék omlani. Talán még a legrosszabb rémálmában is egy falnak esetleg az jut eszébe, hogy na, legfeljebb, ha minden kötél szakad, legfeljebb siratófal leszek, de inkább le ne boruljak. De hát mondjuk első blikre az sem egy fantasztikus karrierösvény. Ez a falomlás, amiről ma szó lesz, 34 évszázada következett körülbelül be, de felvillanhat talán egy falbontás, egy falomlás, ami közvetlen múltunkból, és ugye 20 évvel ezelőtt, 89-ben volt a berlini fal leomlása. Nem akarok párhuzamot vonni a két esemény között, mert sem az okaiban, sem a következményeiben nincs sok közös, de például a berlini fal mindkét oldalán levők le akarták bontani. Itt a bibliai mai történetben erről szó sem lesz. A jerikóiak nagyon nem akarták, hogy leomoljon. De mégis közös mindkét eseményben, hogy a történelem ura tette egy történelmi fordulóponttá ezt a falomlást, ami lehetne egy szimpla fizikai esemény is, de mégis hosszúra ható kihatásai lettek a történelemben, Izrael népében, illetve a mi európai történelmükben. Most pedig akkor nyissuk ki a Bibliánkat, Józsué 6. könyve következik. Az elmúlt vasárnapokban hallhattátok a tesókat tanítani az első 5 részről. Nem ismétlem meg őket, mert az blitzelés lenne a részemről, hanem akkor nézzük a 6. részt. Felolvasom. Ha tudod követni, tedd azt a Bibliában. Józsué könyve 6. rész így szól. Jerikó olyan alaposan be volt zárva Izrael fiai miatt, hogy se be nem mehetett senki. Ekkor ezt mondta az úr Józsuénak, lásd, a kezedbe adom Jerikót és királyát, vitéz harcosaival együtt. Vegyétek át körül a várost, valamennyi harcos, kerülje meg egyszer a várost. Így tégy 6 napon át. 7 pap vigyen 7 kosszarból készült kürtöt a láda előtt. A 7. napon 7-szer kerüljétek meg a várost, és a papok fújják meg a kürtöket. És ha majd hosszan fújják a kosszarvakat, ti pedig meghalljátok a kürtszavát, hatalmas harci kiáltásban törjön ki az egész nép. Akkor le fog omlani a város kőfala, és a nép bevonulhat mindenki egyenest előre. Józsué nun fia tehát hivatta a papokat, és így szólt hozzájuk. Vegyétek föl a szövetség ládáját, 7 pap pedig vigyen 7 kosszarból készült kürtöt az úr ládája előtt. A népnek pedig ezt mondta. Vonuljatok föl, vegyétek körül a várost, és a fegyveresek vonuljanak az úr ládája előtt. És úgy történt, ahogyan Józsué megmondta a népnek, a 7 pap, aki a 7 kosszarból készült kürtöt vitte, az úr előtt vonult, és fújta a kürtöket, az úr szövetség ládája pedig utánuk haladt. A fegyveresek a kürtöket fúvó papok előtt haladtak, az utóvéd meg a láda után ment, és folyton fújták a kürtöket. A népnek ezt parancsolta Józsué, nekiálltsatok, a hangotokat se lehessen hallani, és egy szó sem jöjjön ki a szátokból egészen addig, amíg azt nem mondom nektek, hogy törjetek ki harci kiáltásban. Körülvitette tehát az úr ládáját, megkerülve egyszer a várost, azután visszatértek a táborba, és a táborban töltötték az éjszakát. Másnap korán reggel fölkelt Józsué, a papok pedig fölvették az úr ládáját. A 7 pap, aki a 7 kosszarból készült kürtöt vitte, az úr ládája előtt ment, és folyton fújta a kürtöket. A fegyveresek előttük haladtak, az utóvét pedig követte az urladáját. Folyton fújták a kürtöket. A második napon is megkerülték egyszer a várost, azután visszatértek a táborba, így cselekedtek 6 napon át. Történt pedig a 7. napon, hogy hajnal hasadtával fölkeltek, és az addigi szokás szerint megkerülték a várost, de 7-szer. Csak ezen a napon kerülték meg 7-szer a várost. Amikor 7-szer fújták meg a papok a kürtöket, ezt mondta Józsué a népnek: kiáltozzatok, mert nektek adja az Úr a várost. Átok terhe alatt ki kell írtani a várost, az Úré az mindenestül. Csak a parázna Ráháb maradjon életben mindazokkal együtt, akik a házában vannak, mert elrejtette a követeket, akiket kiküldtünk. Hozzá ne nyúljatok a kiirtandókhoz, különben rátok száll az átok. El ne vegyetek semmit a kiirtandókból, mert felidézitek az átkot Izrael táborára, és szerencsétlenségbe döntitek. Az összes ezüstöt és aranyat, meg a réz és vastárgyakat az Úrnak szenteljétek, azok az Úr kincstárába kerüljenek. Ekkor kiáltozni kezdett a nép, és megfújták a kürtöket. Amikor meghallotta a nép a kürtszavát, hatalmas harci kiáltásban tört ki, és a kőfal leomlott. A nép pedig bevonult a városba, mindenki egyenest előre, és elfoglalták a várost. Kaldérre hánytak, kiirtottak mindent, ami a városban volt, férfit, nőt, ifjat, öreget, ökröt, jót és szamarat. A két férfinak pedig, akik kémkedtek azon a földön, ezt mondta Józsué: menjetek be annak a parázna nőnek a házába, és hozzátok ki onnan őt, mindenét, ahogyan megesküdtetek neki. Bementek tehát a kémkedő ifjak, és kihozták Ráhábot, apját, anyját, testvéreit és mindenét, kihozták egész nemzetségét, és elhelyezték őket Izrael táborán kívül. A város pedig minden estül fölperzselték. Csak az ezüstöt, az aranyat, meg a réz és vastárgyakat tették az úrházának a kincstárába. De a parázna Ráhábot, apja háza népét és mindenét életben hagyta Józsué. Letelepedett Izraelben, és ott van mind a mai napig, mert elrejtette a követeket, akiket Jerikóba küldött kémkedni Józsué. Abban az időben mondta ezt az esküt Józsué: átkozott legyen az Úr előtt az az ember, aki hozzáfog, hogy fölépítse ezt a várost, Jerikót. Első szülöttjére rakja le az alapját, és legkisebb fiára állítsa föl kapuját. Az Úr Józsuéval volt, és elterjedt a híre az egész országban. Imádkozok én is. Dicsérlek Istenem azért, hogy elénk hoztad ezt a történelmi eseményt. Nem csak tanulni akarunk belőle, nem csak okulni, vagy végig gondolni az okokat, következményeket, hanem egy nagyon használható és ütőképes eszközt akarunk a kezünkbe a jövő hétre, az elkövetkezendő hetekre, hónapokra. Köszönjük, hogy ma évát tudott tenni, és ugyanolyan működőképes tud lenni az igéd a mi életünkben itt Budaörsön, Budapesten. Amen. Az első vers már biztos régen volt, mert hosszú rész volt, de gondoltam, olvassuk föl, mert akkor látjuk egybe. Ez egy nagyon konkrétan egy eseményre koncentráló rész. Tehát az első verset felolvasom még egyszer. Jerikó olyan alaposan be volt zárva Izrael fiai miatt, hogy seki, se be nem mehetett senki. Ez egy kiinduló állapotot rögzítő vers itt az elején. Úgy is mondhatnánk, hogy kint a bárány, benn a farkas. Ennek megfelelően azt szeretném, hogy először bebújnánk a farkas, aztán a bárány bőrébe. Tehát megnéznénk, hogy mi a helyzet falon belül és falon kívül. A végén pedig majd még a falra is felmászunk, falra mászunk, de remélem nem tőlem, hanem majd megnézzük, hogy mi a helyzet a falon. Tehát nagyjából ez lenne a mai ige hirdetés, hogy ezt a három helyszínt falon belül, falon kívül és a falon kicsit elidőzünk. Megnézzük akkor először, hogy mi a tanulság a falon innen, a falon belül. Kevesebb igeverset olvasunk erről a helyszínről, a várfalon belülről. Az első, a 20-21 meg a 23-24 versek foglalkoznak igazán ezzel. Akkoriban alapvetően a fal a védelem leghatékonyabb eszköze volt. Egy menedék volt normál üzemmódban. Normál üzemmódban kontrolláltan ugyan, de átjárható volt ez a felület. Kint tartottam, ami nem jöhetett be, bent tartottam, amit nem akartak, hogy kimenjen. Jött, ment rajta, aki jöhetett, mehetett. Egy ellenőrző szerepe volt, ez a fal ellenőrizte az átadókat, vámot szedett, értékeket őrizett, és már messziről láthatóan el is rettentett. Ez volt a normál üzemmódja. Ebben a helyzetben azonban úgy láthatjuk talán, hogy ez az üzemmódja a falnak meghibásodott, legalábbis a bentlakók szempontjából. Úgy gondolom, hogy egy ilyen furcsa, beteges üzemmódba kapcsolt, mert egy pánik szoba lett. Talán láttatok ilyen témájú filmet, nem biztos, hogy érdemes megnézni, vagy hallottatok a pánik szoba funkciójáról. Alapvetően, ha röviden defináljuk, akkor egy olyan menedék, amely biztonságot és túlélést kell, hogy nyújtson bármilyen helyzetben a benne tartózkodók számára. Tehát bármilyen helyzetben a túlélést biztosítja. Úgy láthatjuk, hogy a jerikóiak berezeltek, mert hogy jön a mumus, bújjunk el. A szégyenletes talán az az egészben, hogy ez az elbújás, ez a város állam vezetőjének, királyának a vezetésével történt, akit akkoriban talán istenként is tisztelhetett az ott lakó jerikóiak többsége, vagy mindenkinek kötelező módon el kellett ismerni ezt a státuszát a vezetőnek, és ez a legrosszabb harci morál okozója lehet, amikor a vezető berezel. Ez már előre vetíthette a totális vereség képét. Kiderületett a városállam vezetőjéről az átlagember számára, a falon belül, hogy nem egy isten a vezetőnk, legfeljebb egy istenecske, aki most bejött, mert jön a főnöke. Bújjunk-e, baj van. Ugye mit mondott az előző részek alatt, amiről már hallottunk tanítást, mit mondott Ráhába, aki ezt az egészet túlélte, annak ellenére, hogy várfalon belül volt. Megvallotta a lényeget, bizony a ti istenetek az Úr, az Isten fönn a mennyben és lenne a földön. Tehát nem csak az, hogy féltek a mezitlábas vándorló néptől, amely Izrael nép volt, miközben ők az akkori civilizáció legfejlettebb városállama volt, a legrégibb városnak minősülő település a földön. Ugye ezt tudhatjuk már a mai régészeti adatokból. Az előbb felolvasott hitvallás mentette meg Ráhábot és családját, és ugyanez a mondat okozta viszont a többiek halálát, mert ők ezt nem vallották meg. Nem olvasunk itt tárgyaló delegációról, amelyik kiszaladt volna legalább az izraeli főnökség elé, vagy törzs szövetség vezetői elé. Nem olvasunk a megadás semmi jeléről sem, ami azt bizonyította volna, hogy rájöttek, hogy egy menekülési módunk van. Egy hatalmasabb Isten népétől megrettentek, és a pánikszobába bezárkóztak, ahol lehet, hogy csak egyetlen egy mondat hangzott el az ajkukról, hogy csak ezt éljük túl, bármi áron, csak éljük túl. És ha ezt kicsit mai síkra vetítjük, ugye ugrunk 34 évszázadot, és a 21. századba kerülünk, egy ilyen kis költői kérdés lehet, hogy van-e neked is pánikszobád? Mi az a terület az életedbe, ahol begubózol, hogy oda Isten nem teheti be az órát. Ha rákérdez egy igehirdetés által, egy bibliaolvasás által, vagy a tesó által, akkor azt mondod, hogy ide Isten be nem teheti a lábát. A lehető leghermetikusabban elzárod az életednek azt a területét. Lehet ilyen, lehet, hogy egyből berezelsz és beszaladsz ebbe a szobába, hogyha Isten megpendít egy bizonyos témát. Lehet, hogy nincsen az életedben, akkor adj hálát érte, de van esetleg, lehet az a pénzhezésed módja, vagy annak elköltésének a módja, amihez azt mondod, hogy Isten, ahhoz neked semmi közöd. Megdolgoztam, megizzadtam, elköltöm, kész, ennyi. Lehet a pályaválasztás, vagy a párválasztás, vagy ez az én territóriumom, ott az én értékrendem és gondolataim szerint akarok dönteni. Volt az én életemben is egy ilyen fázis, hogy az interneten keresztül akartam párt találni magamnak. Elmondhatom, meg Kinga is tud róla, tehát nem mostanában történt. Még a mennyegzőm előtt. De hál' Istennek néhány, vagy hát nem néhány, de jó pár e-mailt, meg ugye randit leszámítva nem okoztam mélyebb sérülést annak a hölgynek, de utána Isten házhoz hozta nekem Kaposvárra Kingát, és van egy áldott házasságunk. Tehát lehet akár egy konkrét személy is a pánikod okozója, akire úgy gondolsz, hogy hát vele még az Isten sem békíthet meg, és ha meglátod, vagy hallasz róla, akkor bemenekülsz, és nem akarsz tudni arról, hogy Isten erre is tud megoldást. De ha ettől esetleg eltekintünk, sokaknak lehet itt hazánkban is Magyarországon ez a képletes pánikszoba egy konkrét betegség, pszichés, megterheltség, lelki betegség vagy szenvedélybetegség. Akkor viszont feléd az a kérdésem, hogyha nem vagy ebben érintett, hogy figyelmes vagy rájuk, érzel-e felelősséget feléjük, tudsz-e feléjük szolgálni, hogy megszabaduljanak ebből a bezárt állapotból. Nem egyszerű történet. Nekem eddig életem során egy ilyen ifi tábor alatt volt egy skizofrén sráccal esetem, és volt, hogy nehéz perceket éltünk át ennek kapcsán. Tudsz-e felék úgy szolgálni, hogy ne leépüljenek, magukba rombolódjanak a falukkal együtt, hanem erőre kapjanak, és Isten megszabadítsa őket. Sokszor ez egy ilyen önként vállalt karantén a részünkről, ami talán a legellentmondásosabb helyzet, mert magunk nem tudjuk megoldani a problémánkat, mégis magunkba zárkozunk, és nem engedjük Istennek, hogy hozzáférjen. Az a jó hír, hogy ugye mi új szövetségiek Jézus kereszt halála által már egy lebontott falról tehetünk tanúbizonyságot. Ő minden következményt, ami a bűnünkkel járt, azt elvitte a balhét. Bátorítalak, hogy szolgálja megterheltek felé. Engedd Istent, hogy a falbontás által leépítse ezt a pánikszobát, akár benned, ha van ilyen, mondom, nem ismerlek ilyen szinten, vagy pedig esetleg a családodban, vagy a munkatársi, vagy baráti körödben látsz egy ilyen érintettet, szolgálj felé. Tehát ne legyen olyan terület, ahova elmenekülsz, hogyha Isten ott kopogtat. A bűn egy olyan válaszfal lehet ettől függetlenül az életünkben, amelyet, hogyha játszunk így ezzel a szóval, hogy válaszfal, a te válaszod Isten megoldására. Mert azt mondod, hogy ne oldja meg, ezáltal egy falat képzel, az a válaszod, hogy maradhat a fal, egy válaszfal. Kicsit erőlteted, de talán mutatja azt az üzenetet, hogy főképp rajtunk múlik ez a falépítés. És ahogy Izrael fiai nem fejjel, hanem kürtel mentek a falnak, ugyanígy egy egyszerű hangszerrel, a hangszerek irányával, a saját hangoddal, hangszáladdal tudsz falat rombolni, hogyha megvallod Istennek, hogy ő a mindenható, és hogy ő elvitte ezt a balhét már a kereszten. És bomolhat a fal, leomolhat megkötözöttség, szenvedélybetegség, vagy csak szimplán egy megterheltség. Nagyon sokféle lehet sajnos, nagyon nagy a repertoár, de Isten minden falat képes bontani. Most majd hamarosan vetítek egy kis képet, képsorozatot. Lehet esetleg egy olyan falérzésed, hogy amikor magányosnak érzed magad, magadra hagyottnak olyannak, akire még az Isten sem gondol, akkor bevillanhat esetleg majd ez a képsor. Tehát, hogyha elkezdjük megint előről vetíteni, akkor azt látjuk, ugye, hogy alapvetően minden oké, mert azért kapcsolatban vagyok Istennel, de hogyha jön egy kis probléma, ami fejbe kólint, tarkon ér, akkor rögtön lehet az budjan ki belőlem, ami sajnos egy alaphelyzet lehet, hogy miért pont én nem tudom, milyen nyelven van, de valami ilyesmi lehet, hogy ugyan már miért velem történik ez. És ha jobban belegondolsz és Isten elé állsz, akkor rájössz, hogy azért egy olyan védelmező és oltalmazó fal tud lenni az életed felett, ami a csapások meg a terhek nagy részét bőven átveszi. De ugye, mivel ebben a világban élünk, ezen a föld nevű bolygón, oltatlan, hogy érjenek bennünket is, ugye, terhek meg mindenféle akár környezeti csapások, de az üzenet az átjön erre, hogy nem kell magunkba roskadni és abban a síró-rívó állapotban lenni, ami szintén egy bezárt, önként vállalt karantén lehet, hanem tényleg Isten Jézus által jót áll értünk, és elviszi a balhét. Köszi levelted. A másik oldalára ugorva a falnak, ugye Isten segítségével bármilyen falon átugrom, ezt mondta Dávid, most ugorjunk ki a falon kívül, bújjunk báránybőrbe, és akkor nézzük meg, hogy mi a tanulság a falon kívül. Itt viszonylag világos egyértelmű győzedelmes küldetést olvasunk, de első hallásra azért valljuk, hogy őrültségnek tűnik. Lehet Józsuénak nem villantak olyan gondolatok, ami nekem, hogy ez mekkora butaság, ez a terv, amit itt végigolvastunk, hogy ez lenne a terv, egyáltalán ez terv, hogy mi ott bohockodjunk ott a hatalmas falak alatt, ilyen felvonulgatás, május elsői érzés, körmenetezés, vagy ilyen parádézás. Tényleg nem gondolom, hogy Józsi ilyesmire gondolt volna, mert hát valljuk be, hogy egy kivont kardú angyaltól halva ezeket, szerintem még én is másképp gondoltam volna ezt a tervet, hogy ez már tényleg terv. Ugye, mert az ötödik rész végén arról olvasunk, hogy Józsué találkozik egy kivont kardú az úr seregének a vezérével, egy angyallal, aki annyit mond neked, hogy old le a sarut a lábadról, Józsié, mert szent az a hely, ahol állsz. Józsié pedig úgy tett, és valószínű, hogy nem csak ez történt, hogy egy saru levétel, és akkor utána pedig elfutott saru nélkül, és hát egy kardos angyalnak hagytam sarumat, hanem ott megkapta ezt az üzenetet. Csak itt közbeékelődik ez a helyzet feltáró, vagy helyzet jellemző mondat az első vers részben, amiről már szó volt. Szerintem Józsué még talán örült is, mert valljuk be őszintén, nem igazán maradt használható harci taktika arra vonatkozóan, hogy egy ilyen Jerikó erődítményt hogy kell bevennie egy pusztában bolyongó sátras népnek. Meglepni, lerohanni már nem tudta, ugye első vers, bezárkoztak már rég, tudták, hogy jönnek. Ostromról szó nem lehetett, nem voltak ostromgépek, harci eszközök, egy sátorozó vándorló népnél nem volt ilyen eszköztár. A fémmel munkálást sem ismerték annyian, ugye kővel történt a körülmetélés is, az előző részek ige verseiben erről olvashattunk. Kiéheztetni szintén nem tudták, arról is olvashattunk, hogy az Úr ugye a mannát is elvette Izrael népétől, mert egy új szövetség jött létre. Tehát épp elég volt Józsuénak gondolom alkalmazkodni az új helyzethez és megszervezni az ellátásukat, nemhogy még akkor itt arra is figyelni, hogy közben állandóan ott legyenek és ne menjenek például élelmet szerezni. Viszont Józsuét az addig átélt csodák felvértezték, és kikezdhetetlenítették a hitét. Olyannyira, hogy ő egy hiteles vezetővé vált. Nép is engedelmeskedett neki. Riasztóan nagy kontrasztot látok a Jerikó város vezetője és Izrael népének vezetője között. Még egy kis nyelvészkedés, ez lehet már rájöttetek, hogy ez talán a kedvencem, itt az évi egyszerű igehirdetésben. A magyar vezet szó a finnugor alapalak vezet 20 szavából ered, tehát vezet 20, finnugor vonalon. Óegyházi szláv vesti szó alapján pedig, hogyha balról kerüljük ezt a szót, azt jelenti, hogy vezet házasságot köt, egy ilyen jelentős tartalom van benne. És hogyha még két megközelítést összegyúrjuk Józsénál, akkor azt látjuk, hogy Józsué egy olyan valaki, aki húz, aki az élen áll, mutatja az utat teherbíró üzemmódban, nem csak kívülről dirigálva. Másrészt Józsué, aki életközösségében van a népével és Istennel. A másik jerikói vezér, egy neve sincs vezető, pedig ott van, hogy elbújik, bezárkózik, minden bizonnyal a jerikói város legbiztonságosabbnak vélt zegébe, zugába húzódott vissza, de ezzel a népét is magára hagyta, megcsalta, és önmaga istenségét is megcsalta, ellentmondott annak az egésznek. Úgyhogy ha egy kicsit erre fókuszálunk, akkor rá esetleg azon is elgondolkodhatunk, hogy milyen a jó vezető. Itt a gyüliben, most nem tartunk föl pontozó táblákat, otthon a családban, arról főképp ne mutasd fel a táblát, akár magadról, akár a párodról, vagy a munkahelyeden, itt a városunkban, országunkban. Nagyon egyszerű a szűrő ezáltal az igerész által. Jó vezető, aki élen áll, húz, húzó üzemmódban van, és házasságra lépett Istennel. Életközösségben van a mindenhatóval, attól, akitől az igazán hasznos taktikai tanácsokat várhatja. Ismersz olyan vezetőt, aki ismeri és jól ismeri Isten hangját. Ugyanis az olyan vezetőkre érdemes hallgatni. Akire érdemes figyelni. Remélem, hogy így van, akár itt a gyülekezetünkben, akár egy más helyen a házi csoportban. Gondold át, hogy ilyen szempontok alapján, tehát hogy az élen álljon és életközösségben legyen Istennel, hogyha úgy látod, hogy mégis ezek alapján valamelyik vezetőt gyengének érzed, akkor állj oda mellé. Józsué például Mózes mellé kellett, hogy szegődjön, mert akármilyen nagy ember volt Mózes, kellett neki a segítség. Aztán egy másik szempont lehet, hogy mennyire vagy céltudatos keresztény. Ha nem vezetőként nézzük ezeket a szempontokat, hanem egyszerű hívő tesóként, akár én vagy te. Ilyen tessék-lássék módon úgy tengünk-lengünk a Isten népében, próbálunk menekülni a felelősség elől is, meg a konkrét határozott célok elől, vagy határozott tervek vannak a családodban, házi csoportban, gyüliben, akár városi ügyekben, akár konkrét projektekben. Isten így vezet konkrétan. Nem olyan, ahogy lesz, úgy lesz üzemmódban, osztogatja a terveit, parancsokat ad, a parancs pedig arról ismerszik meg, hogy határozott. Hogyha a parancs kezdő szavát nézzük a második versben, ez az első szó, hogy lásd. Ezt úgy is olvashatjuk így a magyarban, hogy ez lehet talán egy kis közvetlen, hogy az angyalod átkarolta a Józsuét, azt mondja, na figyú, figyú Józsuén, figyuka. És akkor a fénykardjával, ahogy a Star Wars-ba ott 3D-ben lássak, és akkor levetített ott, hogy mi fog történni. Ez csak én, nekem egy ilyen zakkant gondolatom. De hogyha nem így nézzük, hanem azt figyeljük meg, hogy Isten nagyon közvetlen akar lenni a vezetésedben, a hétköznapjaidban, akkor az a kérdés, hogy amikor azt mondja, hogy lásd, és mondd valamit, hogy tedd meg, akkor ő elvárja, hogy az megtörténjen úgy, ahogy azt ő mondta, és akkor meg is láthatod nem Istent, mert olyan Istenünk van, aki láthatatlan most itt a Földön, viszont a munkája az nagyon is látható. És akkor felvetődhet egy kérdés, hogy mikor láttad Isten dolgozni. Észrevetted-e esetleg a múlt héten, múlt hónapban, vagy esetleg ott tartunk, hogy ismerek valakit, aki már látott olyas valakit, aki már látta valamikor Isten munkáját valahol. Isten ma is szól, és azt mondja, hogy lásd meg tesó a jövő héten, amikor majd esetleg bocsánatot kérsz valakitől, oly sok idő után végre, és láthatod majd a megbánást és a megbocsátást. Vagy lásd meg tesó a jövő héten, amikor végre bevállalod, hogy hiszel Istenben mások előtt, hogy hiszel benne, és akkor láthatod majd talán a csodálkozást, vagy láthatod az érdeklődést, de magadban mindenképpen megláthatod majd az ebből fakadó örömet. Sok minden lehet, hogy láthatóvá lesz a jövő héten, ha vezetni engedjük magunkat. Ha vezetni engeded magadat, a legkisebb, legapróbb harcokban is. Tehát még egyszer, Isten itt a Földön láthatatlan Isten, de a munkája látható rajtad keresztül többek között. Most akkor falra mászunk, és próbálunk tanulságokat nézni a falon áldogálva, hogy van-e valami üzenet a falon, vagy a falban, üzenőfal. Isten munkája volt a fal leomlása, nem emberi, sem pedig technikai trükk, ami ott történt, bár vannak olyan akár bibliai teológusok, vagy akár történészek, akik úgy gondolják, hogy akkor földrengés volt, és épp kapóra jött, akkor is sok kérdés felvetődik, hogy miért pont akkor, miért pont úgy. Van, aki esetleg a fizikai oldalról közelítés azt mondja, hogy a kürtök hangfrekvenciája egyezett a fal saját frekvenciájával, berezonált és ledőlt, mint a Tacoma híd ugye a 20. században. Most egyikkel se foglalkozom, mert Isten igéből egyiket se olvasom ki, foglalkozunk azzal, ami le van írva. Most pedig akkor néznénk, hogy mi ebben a történetben a hangsúlyt. Szeretnék nektek kivetíteni egy szófelhőt, az egyest. Ez egy internetes oldal által generált szófelhő. Arra szól az internetes oldal, hogy bemásolsz egy szöveget, és kiköpi ezt az általa generált képet, amelyik arról üzen egészen egyszerűen, hogy amelyik szó nagyobb, az többször fordul elő a szövegben. Amelyik szó kisebb, az kevesebbszer. Tehát a szöveg hangsúlyai átjönnek, anélkül, hogy össze kéne számolnod papíron, meg lehetne tenni manuálisan, de hát ugye a számítógép segíti a munkánkat. És hogy rábillantok, ugye nem azt látom, hogy olyan technikai trükkök, vagy akár fölgenes, vagy akár egyéb más üzenne a szövegből nekem, hogy na ezért történhetett meg, hanem ami is hangsúlyos, szedjük össze a dobogósokat, látjuk, hogy Úr, Józsué, Város, Kürtök. Tehát nagyjából ezek a dobogósok, maradhat még. Fájó pont, hogy a férfiakat nem igazán látom súlypontnak. Amúgy is csak súlyosak vagyunk, de esetleg ott a kosszarv alatt van ilyen, hogy férfinak. Hát ennyiben szereplünk a szövegben. Ott látjátok, hogy Úr, hét, mellette jobbra a kosszarvból, és alatt ott van egy férfinak. Meg vagyunk kicsit említve, de tényleg nem rólunk szól ez a rész. Isten munkájáról szól, egyszer előfordul a férfi szava. Egyébként nem precíz a szövegbevitelem, mert ugye a ragozott szavak alapjára nem bontottam le a szöveget, ezért a ragozott alakok külön vannak, de ettől függetlenül úgy érzem, hogy még helyes a dobogós csapat. Még csak így a játék kedvéért villancsuk ki a kettest, és az a kérdésem, hogy szerintetek ez melyik rész a Bibliából? Így van, 1 Korintus 13. Nyerteseknek cukorkát nem osztogatok, hanem olvassátok el, és akkor az a jutalom. Na, tehát vannak olyan részek, ahol tényleg nagyon hangsúlyos Isten egy üzenet, akár egy szón keresztül. Visszamehetünk az előzőre. Tehát erről a részről van szó, Józsué 6. könyvéről. Tehát nem rólunk, nem a férfiak vagy a nép teljesítményéről szól, amik a hangsúlypontok Istenről, Úr, a neki engedelmeskedő vezetőről, Józsué, és a vezetőnek engedelmeskedő népről szól. Szerintem egy ilyen áldott kegyelmi állapot lehet a Kőszikra gyülekezetnek is, hogyha erről szól a gyülekezetünk, amikor Isten így kigyűjti a mindennapjaink, meg a gyülekezeti életünkből a hangsúlyos területeket, meg szavakat. Ez jön neki, hogy Úr, a neki engedelmeskedő vezetők, és a vezetőknek engedelmeskedő gyülekezet. Az egy nagyon kegyelmi, nagyon áldott állapot lehetne. Isten lerombolta a falat, és a 26. versben átok mondódik arra, aki azt fel akarja építeni. Itt még visszatérve csak egy kis gondolat. Nem tudom, mennyire lenne elképesztő, hogyha akár az én elmúlt heti gondolataimat szövegként bevíve ebbe a weboldalra, ide kivetítenénk. Lehet, hogy kizavarnátok, hogy ez beszél itt nekünk. Tehát, hogyha egy kicsit ezzel a gondolattal is eljátszunk, akkor lehet, hogy megdöbbentő lenne akár az elmúlt hónapodban, hogy a időbeosztásod alapján mik fértek bele az életedbe, és az vetül neki, kidobná a hangsúlypontokat. Lehet egy jó visszajelzés lenne, de elég, hogyha Isten elé térdez, és akkor lehet, hogy ő is ezeket elvégzi benned. Macerás lenne a naplószerűen bevinni az életünket erre a weboldalra, de Istennél ez egy abszolút update dolog, látja, hogy mik a súlypontjaid az életedben. Még egy dologra szeretnék itt a részben kitérni, amiről a rész vége szól. A 26. verstől felolvasom még egyszer, mert már régen volt. Abban az időben mondta ezt az esküt Józsué. Átkozott legyen az Úr előtt az az ember, aki hozzáfog, hogy fölépítse ezt a várost, Jerikót. Első szülöttjére rakja le az alapját, és legkisebb fiára állítsa föl kapuit. Amit egyszer Isten lerombolt, azt fel lehet építeni, tehát nem arról van szó, hogy akkor utána nem lehet még ott ezt fölhúzni, de súlyos áldozatok árán. Ezt úgy nevezik, hogy építési áldozatok árán. Akkori időből előkerültek olyan ásatások, nem pont Jerikó esetében, de olyan település maradványok, fal maradványok, ahol a kövek között csecsemő áldozatok voltak, akár egy agyag edénybe téve. A magyar baladai körben is emlékezhettek Kőműves Kelemen történetére, ami egy hasonló üzenetű ballada. Borzasztó dolog ez, nem részletezem, ugye most nincs vasárnapiskola, úgyhogy nem csak felnőttek ülünk itt, de úgy építkeztek, hogy feláldozták érte a jövő nemzedék egy részét. Ennek kapcsán két üzenetet szeretnék még rátok terhelni. Egyrészt, amiről már részben érintettem, hogy amit Isten egyszer lerombolt az életedben, nem érdemes újra felépíteni. Isten azt üzeni, hogy ne kezd el megkelekként építgetni azt, amit Isten egyszer már ledózerolt. Persze fel lehet húzni, de azt olvassuk, hogy következményei vannak. Jézus például arról tanít a népnek, hogy ha tisztátalan lélek távozik belőled, de alkalmat adsz arra, hogy visszatérjen, lehet, hogy heted magával tér vissza, és rosszabb lesz az állapotod, mint előtte volt. Pontosan tudod, hogy milyen mocskot kellett belőled kitakarítani, lerombolni, eltüntetni, a földdel egyenlővé tenni, ne kezd el újraépítkezni. Ne nézegesd újra meg újra esetleg ugyanazt a weboldalt, ami egyszer már beégetett Isten előtt, hogy hoppá, vagy ne szidalmazd magadban azt a kiállhatatlan szemét, akit már nem bírsz elviselni, és naponta megterheled magad, ne aggodalmaskodj már megint azon, amit egyszer már Isten kezébe letettél, akár tegnap is, de megint felvetődik benned. Szóval sok-sok példa lehetne, de a lényeg, hogy nem érdemes újra generálni a problémát, mert úgyis Isten elé kerülsz a rendelőbe. A másik párhuzam pedig, hogy ne építsed úgy a mindennapjaidat, az egzisztenciádat, hogy abba a következő nemzedék roppanjon bele, és itt most nem csak a globális környezetvédelmi szempontokat említhetném, bár azt is lehetne, mert fontos, abszolút fontos dolog, hanem konkrétan például, hogyha az elmúlt hetedet mérlegeled, nem-e volt több a kelleténél esetleg az értelmetlen áldozat? A felesleges munka elvállalása, a családot kedveset helyett, vagy felesleges pénzkidobás, vásárolgatással a nehezebb helyzetben lévők segítése helyett. Isten, amikor meghív, hogy a látható, kézzelfogható és látható munkájába csatlakoz, akkor nem értelmetlen áldozatokat vár tőlünk, nem értelmetlen tervekben gondolkodik, amit újra generálódik, megint lerombolódik, újra generálódik, hanem kereszténynek lenni azt jelenti, hogy azt kéne, hogy jelentse, hogy hatékonyabban élsz, jobb hatásfokkal. Persze nem a folyószámla egyenleg szerint, hanem a kincsed lesz a mennyben elv szerint. Szeretnék felolvasni egy hírt, lehet hallottad a múlt héten, szivárgott be így a hírportálokra, konkrétan a HVG oldaláról szedtem le. 40 amerikai milliárdos és családja csatlakozott az Egyesült Államok két leggazdagabb polgára, Bill Gates és Warren Buffett felhívásához, hogy hatalmas vagyonuk legalább felét még életükben, vagy végrendeletükben ajánlják fel jótékony célra. Tehát 40 amerikai milliárdos már ráállt egy ilyen útra. Az egyik őjük már közzé is tette az adományozók első listáját, 6 héttel azután, hogy ugye a Microsoft alapító ezt elindította. Vannak itt nagy nevek, a CNN amerikai hírtelevízió egyik alapítója, George Lucas, ugye Star Wars-ot már említettem, de ő is csatlakozott ehhez, aztán a Hilton szállodalánc alapítójának az egyik fia. Itt még föl vannak sorolva, nem fárasztalak benneteket a nevekkel, de azt olvassuk például, hogy az egyik őjük, akinek a vagyona 47 milliárd dollár, nemrég megfogadta, hogy vagyona 99%-át, vagy még életében, vagy a végrendeletében filantróp célokra fogja felajánlani, ez azt mondja, hogy emberbaráti. Nem tudom, hogy a magyar nép része a filantropizmusnak, majd meglátjuk, hogy jut-e belőle, de elindult egy ilyen mozgalom, ami abszolút egy pozitív hír abban a hírrengetegben, ami alapvetően negatív, ha fölmész egy hírpoltára. Én azt hittem, hogy nagyobbat fog szólni a hírekbe, de talán, hogyha konkrét cselekmények is lesznek, akkor talán még hallunk róluk. De mégis azt láthatjuk, hogy ez a hír is azért inkább csak ilyen félgazdag ifjú üzemmód. Az irány jó, azonban lehet még a mérték nem Jézusi, ugyanis ő azt mondta a gazdag ifjúnak, hogy mindent. Nem egyrészt, nem 99%-ot, hanem mindent. Másrészt pedig hát azonnal, nem pedig esetleg halálunk után, amikor már könnyű lemondani dolgokról. Kicsit teljesíthetetlen mérce. De hát ha Isten munkájához csatlakozol, és az ő terve parancsa szerint cselekszel, akkor biztos, hogy pozitív mérleged lesz, nem pedig negatív. Úgyhogy ez egy jó hír az egészben. Most akkor még gyorsan átfutnám, hogy itt a falazgatás alatt milyen üzenetek hangzottak el. Ugye a falon belül, hogyha pánikszobában vagy, akkor egyrészt őszintén szembesülj ezzel, hogy van ilyen terület, ahonnan Istent kizárod, és vald ezt meg neki, és ő képes lerombolni ezt a falat. Ha látsz olyanokat, akik ilyen üzemmódban vannak, ilyen helyzetben vannak, magukba burkolózva, akár pszichés, akár lelki, vagy akár egyéb okok miatt, magukba zárkozok, akkor segíts nekik, szolgálj feléjük. Ha falon kívül nézzük, akkor egyrészt gondolkodj arról, hogy milyenek a jók vezetők itt a Gyüliben. Van erre egy fontos mérce Józsué könyve alapján. Az élén állnak a csapatnak, és Istennel életközösségben vagy. Gondolkodj el azon, hogy mikor láttad Isten dolgozni, és ha nagyon régen volt, és nagyon törnöd kell a fejed, hogy konkrétan mikor láttad Isten munkáját, akkor nem biztos, hogy helyes úton jársz. haladj arra, merre Isten megy, és akkor látod dolgozni, és rajtad keresztül is láthatóvá lesz. Hogyha pedig a falra gondolunk, akkor pedig ne adj alkalmat arra, hogy újra termelj bűnöket, újra termelj olyan dolgokat, amiket Isten már megoldott az életedben. Hát nagyjából ezt szerettem volna nektek elhadarni. Legyetek áldottak, lássátok meg Isten munkáját a jövő héten minél több esetben. Amen.